A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en László Endre Márton, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat alapítója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
És Milassin Levente, a Magyar Fejlesztési Bank marketing és kommunikációs igazgatója. Szervusz, jó estét!
Jó estét kívánok, szervusz!
Hát mi már találkoztunk korábban, és akkor beszéltünk egyébként a Szent Márton gyermekmentőről is, és ugye akkor kiderült, hogy az MFB a Szent Márton gyermekmentőnek az egyik nagyon fontos támogatója, és amikor csak tehetitek. Minden olyan kezdeményezésnek, amely a Szent Márton gyermekmentőtől jön, mögé álltok, és most is van egy csomó újdonság, ez az apropó. És hát ez az újdonság, egyébként én le is töltöttem, ez a Mentő Márton applikáció, amely mondom nagyon izgalmas, mert hogy tulajdonképpen megmutatja, hogy hogy lehet megmenteni a gyerekeket, hogyha baj van. Nem akarok én beszélni egész este, csak el akarok odáig jutni, hogy van ennek egy kis kabola állata, totem állata, ez a Mentő Márton, ez egy oroszlán?
Igen, Mentő Márton egy oroszlán. Pár évvel ezelőtt egy pályázatot hirdettünk meg, amikor kerestünk valami kabala figurát a Szent Márton gyermekmentő szolgálatnak, és természetesen mindenféle állatokat küldtek nekünk a hóttól a mackóig. De aztán egy nagyon helyes grafikus küldött egy Mentő Mártont, egy orosztánt, amelyik a kezében tartott egy kék lámpát. És tulajdonképpen az orosztán azt hiszem, hogy a bátorság és a gyorsaságnak lehet a szimbóluma, és így őt választottuk, hiszen azért a gyerekmentőn dolgozni az komoly bátorság, komoly erőt jelent, és hát a gyorsaságra is sokszor szükség van. Úgyhogy Mentő Márton az egy oroszlán.
De igazából itt azt jól tudom, hogy ezt a szülőknek fejlesztették kifejezetten.
Az applikációt kifejezetten a szülőknek, és minden olyan magánembernek, civilnek, ha szabad így mondanom, aki gyermekek közelében dolgozik, akár pedagógus, bölcsődei gondozó, óvónő, nagyszülők, tehát bárki, aki szeretné megtanulni, hogy mit kell csinálni vészhelyzetben egy gyerek mellett.
Na most ennek a történetére azért kíváncsi vagyok, mert ugye volt már itt könyv, ugye van honlap, van mindenféle rendezvények, mindenféle kiadványok. Ez az applikáció, persze ez egy nagyon trendi dolog, most mindennek van applikációja, de honnan indult ez az applikáció fejlesztés? Miért gondolták, hogy ezt így kell megoldani?
Az első lépés az életünkben 25 évvel ezelőtt, amikor a Szent Márton gyermekmentőszobát létrejött, és elindult a budapesti gyermekrohamkocsi. Tehát az első lépés az volt, hogy akkor indítsunk egy specializált mentőautót. Ezt utána követte Miskolcon, Debrecenben egy-egy mentőorvosi autó. Hál' Isten ezek az autók azóta töretlenül működnek, de nyilván beláttuk azt, hogy nem lehet minden utcasarokra és minden szülő mellé egy gyerekrohamkocsit telepíteni, és akkor kezdtünk nyitni az oktatás felé. Az első nyitásunk a kollégákat célozta meg, mentőápolókat, mentőtiszteket.
Mert nekik is szükségük volt extra tudásra? Mert az ember azt gondolná, hogy ha valaki felkerül egy mentőre, akkor annak semmi problémája nincs azzal, hogy most esetleg egy gyereket kell ellátni.
Természetesen a megfelelő képzést megkapják ezek az emberek az iskolában, de azt tudni kell, hogy a magyar mentésügyben jellemzően 1% a gyermekhívások aránya. Tehát egy átlagos mentődolgozó, legyen az mentőorvos, mentőtiszt, az körülbelül minden 100. riasztásnál fog gyerekkel találkozni.
Tegyük hozzá, hála jó Istennek.
Hála jó Istennek, és ez sem biztos, hogy egy súlyos állapotú gyerek, általában ez nem egy súlyos állapotú gyerek, hanem egy könnyű sérült mondjuk egy közlekedési balesetben, és ezenből is körülbelül minden 100. az, amelyik súlyos állapotú. Van olyan mentőtiszt, aki ledolgozik 30 évet a mentőszolgálatnál, és mondjuk 3-4 súlyos állapotú gyerekkel találkozik. Tehát ami náluk hiányzik, az a rutin. Mi ezt próbáljuk speciális képzésekkel szinten tartani, olyan fantomokon gyakorolunk, olyan bábukon, amelyek visszaadják azt a hatást, mintha valóban egy gyerek lenne, és a mi gyermek intenzíves orvosaink segítségével, a mi gyermekmentős orvosaink segítségével ezt a fajta rutint próbáljuk szépen gyakorolni velük, és amikor aztán jön az a kivételes pillanat, akkor elő tudják húzni. Nem is a szaktudás vagy a lexikális tudás az, amit mi itt pótolunk, hanem inkább ezt a manualitást. Igen, tehát ez volt az első lépés. Igen, bocsánat, a második lépés az volt, hogy akkor a kollégák is már nagyon jól tudják, hogy mit kell csinálni, de hát egy mentőhívás után van egy nagyon súlyos 5-10 vagy 15 perc, amíg odaér bármilyen mentő, és bizony, aki eddig a gyerekkel van, ha az nem tud hatékonyan első segélynyújtást adni, akkor bizony lehetséges, hogy már a megérkező mentőnek is sokkal rosszabbak az esélyei. Úgyhogy természetesen így a figyelmünk pár évvel ezelőtt a szülők, a gondozók felé fordult, és ekkor lépett a színre a Magyar Fejlesztési Bank, azt mondta, hogy ez egy nagyon szép nemes cél, és ebbe ők szívesen beszállnak.
És akkor az app is valahogy tőletek jött, Levi?
Ez egy közös konstrukció volt, azt gondolom, illetve inkább azt mondanám, hogy mind a kettőnk fejében külön-külön megszületett ez a megoldás. Végigkövettük a gyermekmentő kézikönyv születésének, keletkezésének minden fázisát, és igyekeztünk ebben egy ilyen háttérbe húzódó, támogató segítő pozíciót felvenni, viszont rendkívül impresszív és nagyon komoly munka volt még így a háttérből is végigkísérni ezt a folyamatot. és nagyon gondolkoztunk rajta, hogy mi az a következő lépés, ahova még szélesebb körben, még több szülőhöz, meg laikushoz el lehet juttatni ezt a tudást.
És a fejlesztésnek alapja volt ez a könyv, mert itt van egyébként a könyv is. Sőt, hát van itt egy, de nem akarom elvinni a szót, de van itt egy szakmabelieknek szóló könyv is, majd arról is beszéljünk később. De hogy itt az app fejlesztésénél tulajdonképpen már kész volt az anyag, csak ki kellett találni, vagy bele kellett helyezni a formába, vagy azért ez ennél bonyolultabb történet volt?
Nem, ez nem volt olyan bonyolult. Tehát az első nekifutása ugye megjelent 2 évvel ezelőtt a gyermekmentő kézikönyv szülőknek. Ez abszolút egy hiánypótló mű volt. Nem volt a piacon olyan elsősegélynyújtási könyv szülőknek, amely a gyerekvészhelyzeteket mutatná be. Ezt egyébként 3 nagyon jó gyerekmentős és gyerekintenzíves kollega írta. Megjelent, több mint 10 000 példány fogyott belőle. Fontos tudni, hogy ezt nem kiadón keresztül forgalmazzuk, hanem az alapítvány honlapján megvehető, a gyermekalamkocsi.hu honlapon. Tehát minden bevétel, ami ebből jön, az belekerül a gyerekmentésbe, és azt másnap mi valamilyen felszerelésre költjük. Ennek nagyon nagy volt a sikere. A következő évben már videókban gondolkoztunk, elkészült egy nagyon szép sorozat a legfontosabb életmentési helyzetekről, teljesen professzionális, szinte egész estés film minőségével fölérő filmek. Ezeket is nagyon sokan nézi meg a YouTube csatornákon, és akkor tulajdonképpen adta magát a dolog, hogy ezt a kettőt valahogy össze kéne kötni. Tehát, és akkor nyilvánvalóan milyen alkalmazás, valamilyen multimédia, és akkor mi legyen a platform, ma már egyértelműen a mobiltelefon. Azt hiszem, hogy ez a dolog egyszerűen így megszülte
magát. Hát a dologból fakadóan, hogyha éppen vészhelyzet van, akkor nem feltétlenül otthon vagyunk egy asztali gép mellett, hanem akár az utcán lehetünk, vagy akár kirándulhatunk valahol a szabadba, és akkor ott meg az egyetlen dolog, ami a kezünkben van, a mobiltelefon.
Ezt most rögtön tiltakozunk, igen. Nem erre jó. Ez egy oktatóprogram. Ha baj van, akkor a 112-t hívjuk.
Mikor ezben kérdeztem, pont ez jutott eszembe, hogy de igazából akkor telefonálni
hát
kéne,
persze,
nem ezt.
Így van, tehát ez nem arra való, hogy akkor ott megnézem, ez arra való, hogy előtte felkészüljünk egy ilyen helyzetre, és amikor a 112-t felhívjuk, és azt mondja a diszpécser, hogy na akkor tegyük mondjuk stabil oldalfekvésbe gyereket, akkor mi tudni fogjuk, hogy ez mit jelent, mert ezt mi már tanultuk. Tulajdonképpen erre való az applikáció.
És arról már vannak számok, mert az ilyen appok például, a letöltés az pontosan figyelemmel kísérhető, ugyanúgy, mint a YouTube csatorna, hogy hányan nézték meg, hányan töltötték le. Nagyságrendileg valami szám már
hát
tudható.
Egy héttel az indulás után 4 000-nél tartottunk, azt tudom, de azóta nincsenek frissebb számok. De mi arra számítunk, hogy egy 8-10 000 letöltést fog elérni ebben az időszakban az applikáció.
Ez, hát ha az ember azzal számol, hogy mennyi család van Magyarországon, akkor ez nem tűnik túl soknak. De ahhoz képest, hogy mondjuk eddig ennyivel kevesebb ember tudott erről, akkor ez egy nagyon jó számnak tűnik. Most akkor ti hogyan néztek erre?
Ezért ülünk itt. Amikor legutóbb itt jártunk a stúdióban és beszélgettünk az életmentő filmekről, akkor azoknak a látogatottsága, a nézettség az jelentősen megemelkedett, úgyhogy valójában ennek a folyamatnak a végén azért igyekszünk mindenhova elvinni ezt a hírt, mert nagyon fontos, hogy minden csatornán értesüljenek róla, és nem elképzelhetetlen, hogy ennek a beszélgetésnek a hatására, vagy ennek valahol a folyamat végén egy élet megmentésére sor fog kerülni.
És már az az egy,
az borzasztó sok, de mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ne egyszerűen egy támogatói pozícióból egy klasszikus társadalmi szerepvállalás szintjén mutatkozzon meg a fejlesztési bank, hanem igyekezzen a saját kommunikációs erejét, a marketing csatornáját is latba vetni azért, hogy ez az ügy, ez tudjon érvényesülni. Elképesztő mennyiségű más témát és mindenféle, próbálok szépen fogalmazni, témát kell félretolni az interneten azért, hogy eljussunk, és ugyanazért a figyelemért harcolunk mindannyian, akik a applikációt fejlesztenek, vagy témákat dobnak be a közéletbe. De ez egy kiemelten fontos téma, és ez megéri a figyelmet.
És egyébként az MFB-n belül, és akkor elnézést kérek, hogy erről kérdezem, de hogy van egy jó ügy, amiért mondhatjuk, hogy küzdötök ti is, vagy hát segítitek, és ezáltal ugye magatokénak érzitek. A szervezeten belül mekkora a népszerűsége, vagy egyáltalán foglalkoznak-e vele a kollégák? Tehát már hogy kaptál-e olyan közvetlen visszajelzést, hogy na ez egy jó ötlet volt, mert a hétvégén ez történt, és milyen jó volt, hogy ezzel foglalkoztunk.
Nálunk része lett a vállalati kultúrának, nagyon korporét módon megfogalmazva. Abszolút része ennek, sőt a Szent Márton csapata tartott nálunk képzést, oktatást is a kollégák számára. Annak elsőbről sikere volt, azóta is kérik, hogy ezt ismételjük meg, mert voltak, akik nem voltak akkor éppen, vagy szabadságon voltak. De része lett az MFB kultúrájának a gyermekmentés támogatása. Nem úgy tekintenek rá a kollégák sem, mint egy hagyományos CSR projektre, aminek van eleje, vége, hanem valami, ami évek óta velünk van, közös céljaink vannak, és ebben mindenki egy picit a saját részét is beleteszi.
Ez minket is meglepett. Ezt be kell valljam őszintén, hogy amikor összetalálkoztunk, nyilván a 25 év alatt nagyon sok céges támogatásban volt részünk, jöttek cégek, pénzt adtak, örültek, lefotóztuk őket a nagy virtuális csekkel, és akkor mindenki ment az útjára. És az MFB-nek ez a fajta lelkesedése és mellénkállása tényleg szinte személyenként, mint egy baráti kör. Ezt az elején még mi sem tudtuk, hogy kezelni, mert nem tapasztaltunk még soha 25 év alatt ilyet. Tehát az ő támogatásuk az nem egyszerűen arról van szó, hogy akkor valamilyen összeget megnyertünk ezen a pályázaton, hanem tényleg ott vannak, Leventék jönnek, csináljuk, odahívnak minket, ötletelünk közösen. Én nagyon hálás vagyok érte, de mondom, ez nagyon, nagyon ritka az ilyenfajta együttműködés.
Biztos tudunk nagyon terhesek is lenni, mert
ez nem egy
élmény munka számba megy nálunk a Szent Mártonnal való foglalkozás, mert nyilván a hitelezésben is vannak komoly kihívások és nagyon jó szakmai ínyenségek, de már csak szakmailag is nagyon jó időnként kiszakadni ebből és egy olyan üggyel foglalkozni, aminek hirtelen a célközönséget rettenetesen szélesedni látjuk. Nagyon jó érzés.
És egyébként ez az ügy, bár tudom, hogy egy ilyen típusú támogatásnál, vagy nevezzük inkább együttműködésnek most már, nem ez az elsődleges cél, hogy akkor ennek ez hol váltható készpénzre, de hogy egyébként látszik ennek bármiféle hatása, persze nehéz ezt mérni, hogy éppen mi volt az, ami az adott cégnek valami előnyt segített, bár az MFB működése az amúgy is elég speciális, tehát mondjuk nem gondolná az ember, hogy így figyelitek a piacot.
Inkább az MFB megítélésén, vagy a hozzánk való fordulás minőségén látszanak a hasonló együttműködések és támogatási ügyek. A Szent Márton akkor, amikor a videókat elkezdtük a saját csatornáinkon megosztani, egy ilyen szeretett cunamival találkoztunk, ami egy bank honlapján, megmondom őszintén, nem hétköznapi. És jól is esett, és látszik az, hogy onnantól magát a céget is egy picit máshogy ítélik meg. Nem próbálunk piócaként rátapadni ezekre az ügyekre, és nem az a cél, hogy kattintásban, bármi másban mérhető, üzleti tervbe illeszthető visszajelzést kapjunk ezért a pénzért, vagy ezért a törődésért. Nekünk ez a legfontosabb, ami elérhető, hogy az ügyfelek bizalma egy kicsit közvetlenebb, egy kicsit máshogy tekintenek erre az intézményre, egy kicsit jobban elfogadják azt az edukációt is, amit az üzleti életben vagy a hitelezési oldalon igyekszünk biztosítani, és ilyen értelemben a Szent Márton csapatának a hitelessége az kiegészíti az MFB csapatát.
És akkor a másik oldalról is megkérdezem ezt a történetet, hogy egyébként az, hogy, és akkor itt mind a kettőket kérdezem ez ügyben, hogy az ügyfelek tudtak-e már kapcsolódni közvetlenül is a Szent Mártonnal? Tehát egy ilyenfajta hozzáadott értéke van ennek a dolognak? Mert ugye ez lenne aztán az igazán jó, gondolom, Szent Márton szempontból, hogy különösen.
Hát az adó 1%-ot én azt gondolom, biztosan sokan felajánlották az MFB dolgozói közül, hiszen ezen a kapcsolaton keresztül meggyőzöttek arról, hogy mi egy transzparens, hitelesen, magas színvonalon működő alapítvány vagyunk. Ugye az alapítványok megítélése még pár évvel ezelőtt is nagyon változó volt. Nagyon sok embertől hallottuk azt, hogy ő inkább nem adja oda senkinek, mert nem nincsenek megbízható alapítványok.
Az egy okos hozzáállás.
Mára már szerintem egy picikét talán az emberek is megszokták, hogy igenis utána kell nézni egy alapítványnak, van honlap, most már az internet nem felejt, tehát meg lehet találni egy adott alapítvány visel dolgait is, ha arról van szó. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 25 éve teljesen transzparensen működünk. Nem voltak botrányaink, nem volt nálunk az adóhivatal, nem volt soha semmilyen peres ügyünk. Erre egy közel 10 fős kuratórium vigyáz, hogy minden szabályos legyen és minden jól működjön. Számunkra az MFB partnersége egyértelműen egy rangjelzés. Azt mutatja, hogy mi egy ilyen nagymúltú, nagyhírű szervezet számára is transzparensek és vállalhatóak vagyunk. És biztos vagy benne, hogy nagyon sok más támogatónk azt mondta, hogyha ezt a csapatot az MLV támogatja, akkor ők biztos, hogy utána néztek ennek a csapatnak, és akkor ezek méltók rá, hogy mi is támogassuk. Tehát azt gondolom, hogy ez oda-vissza egyfajta bizalomerősítésként működik. De el kell mondjam, hogy nem minden támogatásnak örülünk. Például mi mindig is visszautasítottuk azt a típusú támogatást, amikor én csak úgy szoktam írni, hogy a zsaroló támogatás, amikor azt mondja egy multi, hogy én minden termék vásárlása után adok neked 100 forintot, és akkor ő úgy kezdi el hirdetni a termékét, hogy vedd meg ezt a terméket, és ezzel a 100 forinttal majd támogatni fogod a beteg gyerekeket. Ezt ugye meg lehet fordítani ezt a mondatot úgy is, hogy ha nem veszed meg az én termékemet, akkor miattad fog meghalni az a gyerek. Én nagyon nem szeretem ezt a típusú támogatást. Mi ezeket mindig vissza szoktuk utasítani, tehát ne velünk zsarolják a vásárlókat. És az MFB támogatása azért nagyszerű, mert abban semmiféle ilyen feltétel nincs. Tehát ez valóban egy tisztán társadalmi felelősségvállalás az ő oldalukon.
És akkor, ha már itt elhangzott ez a szókapcsolat, társadalmi felelősségvállalás, én idehoznék egy betűszót, ami manapság minden nagyvállalatnál szinte az elsők között szerepel, hogyha széles körben szeretnének egyre jobbak és jobbak lenni, és ez az ESG. Ugye az ESG megfelelés, amelynek része például az ilyen társadalmi ügyek felkarolása is, a fenntarthatóság és még minden más. Ezek a szempontok egyébként gondolom az MFB-nél is egyre fontosabbak. Ennek ez része tud lenni, vagy ez ennél még inkább, hogy úgy mondjam, magánügyes vagy személyesebb ügy, és még akár ki is felejtitek egy-egy ilyen jelentésből, mert hát ennek nem is ez a lényege.
Nem, de 100%-ban része az ESG-nek.
Jó, hát az A-kérdés volt, valahogy tovább kellett menni. Igen,
ez volt az átkötés, de egyébként mind a két irány helyes. Tehát maga az ESG is ugye a bankszektorban egy elég különleges terület, és elég aktív beszélgetés zajlik a szektorban ennek a megfelelő alkalmazásáról, és nem csak az előnyeiről. Én azt gondolom, hogy az ESG-nek van egy része, ami magánügy, ahogy nálunk is van egy része a támogatásoknak, ami magánügy, mert egész egyszerűen a mi közös együttműködésünknek a része. Az ESG-ben egy intézmény át tudja állítani a működését a fenntartható, környezetbarát módra, az részben a magánügy, ezzel kimenni a piacra és óriási kampányt vinni, az minimum kétes értékű, és van a másik fele.
És mint hallottuk, nem is örül neki feltétlenül a támogatott sem.
Én nem akarok a különböző washing kategóriákba belemenni, de a másik fele pedig az ESG-nek az, amikor azt gondoljuk, hogy valahol a bankszektor, a bankpartner, az ügyfél és mindenki, aki ebben a kapcsolatban részt vesz, a végén igazából ugyanannak a zöldülő, fenntartható gazdaságnak az előnyeit fogja érezni, és ezért mi az ESG S betűje alatt feltétlenül az összes olyan támogatási projektet, amiben ez kimutatható, azt mindenképpen odaértjük, és nagyon büszkén képviseljük is.
Nem akarok én nagyon eltávolodni a Szent Márton gyermekmentőtől, mert ez a 25 éves tevékenység, ezt gondolom, hogy látszik már.
Látszik,
tehát, hogy kifejezetten látszik. Látható az, hogyha riasztják a mentőt egy problémához, vagy egy balesethez, vagy bármi, akkor ott sokkal felkészültebb szülők, vagy arányaiban felkészültebb szülők, segítők, pedagógusok, stb. Vannak.
Sok helyen látszik a működésünk. Az első, ami nagyon fontos, hogy amikor mi létrejöttünk, és szerintem ez a kérdés vagy el fog hangozni, vagy legalábbis már a fejedben van, hogy miért jött létre a Szent Márton. 1998-ban, amikor én megalapítottam többet magammal, akkor el kell mondjam, hogy a mentőszolgálat még valahol egy kicsit a rendszerváltás előtti normákat nyögte, miközben a kórházi ellátás, főleg a gyerekkórházak esetében már elkezdett egy nyugat-európai színvonalra felzárkózni. Óriási szakadék tátongott az utcai ellátás és a kórházi ellátás színvonala között. Konkrétan nem voltak megfelelő gyógyszerek, eszközök, és nem volt megfelelő szaktudás a mentőautókon. Tehát a mi létrejöttünk, az tulajdonképpen egy hiánypótló, kétségbeesett intézkedés volt, annak érdekében, hogy a budapesti és Pest megyei, vagy azt mondjuk közép-magyarországi régiónak a gyerekmentésén javítsunk, mert bizony statisztikák elég szörnyűek voltak. Az akkori főigazgató örömmel fogadott minket, helyet adott az asztalnál, és ez is egy nagyon különleges dolog volt, mert a magyar mentőszolgálat elvileg nem működtethetett specializált mentőautókat. Úgyhogy lett egy nagyon huncut együttműködés, az országos mentőszolgálat pont annyit vállalt ebből, amit egy általános mentőautó működése jelent, tehát a bértábla szerinti bértömeget és az üzemanyagot, az alapítvány pedig mindent, ami speciális, a mentőautót, az eszközöket, a képzést, az egyenruhát, stb. Így indultunk.
És ez a folyamat, ez most is így működik?
Ez most is így működik. Ez 25 éve tökéletesen működik. De mi lett ennek az eredménye? Körülbelül 6-7 éve működött az alapítvány, amikor az akkori főigazgatója mentőszolgálatnak fölhívott, és azt mondta, hogy Marci, lenyúlom az elnöködet. Akkori elnököm dr. Kivácsi Péter volt, ma az egyes számú gyermekklinika sürgősségi osztályának a főorvosa, kezdő tagunk, azóta is kocsizik 25 éve, Isten áldja ezért Pétert, és azt mondta, hogy lenyúlom az elnöködet, és mondom, mi az, hogy lenyúlod? Azt mondja, ki fogom nevezni az országos mentőszolgálat gyerekmentéséért felelős főorvosának. És ez volt az a pillanat, amikor azt éreztem, hogy egy kicsit révbe értünk, Péter átült oda, és azt, amit mi a gyerekrohamkocsin kifejlesztettünk, kidolgoztunk protokollokat, szabályokat, eszközöket, azt pillanatok alatt szét tudta terjeszteni az országos mentőszolgálat mind a 850 mentőautójára, és utána már ez a folyamat beindult, és egyre erősebben haladt. Ma ott tartunk, és erre vagyunk a legbüszkébbek, hogy nincs meg ez a bizonyos szakadék a kórházi és az utcai ellátás között, ezt mi betemettük nagyon kemény munkával, ráhordtuk a földet. Ma egy mentőtiszt bajtás, aki kiérkezik, minden kompetenciával, minden tudással és eszközzel rendelkezik a magas szintű gyerekmentéshez. Nincs már az a fajta vészhelyzet, ami akkor volt, és én azt gondolom, hogy ezt mi kezdtük el betemetni. És nyilván az országos mentőszolgálat ebben partner volt, de ez egy óriási dolog. Ez volt az első nagyon-nagyon nagy dolog. A második után, ami jött, az pedig a laikus képzés.
Most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után folytatjuk a laikus képzéssel. László Endre Mártonnal, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat alapítójával és Millesin Leventével, a Magyar Fejlesztési Bank marketing és kommunikációs igazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.